Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal, ezért a szövetségi állandó tanács felhatalmazta Kelemen Hunor, szövetségi elnököt, hogy a jövő héten tárgyaljon Magyar Péterrel Budapesten, közölte a sajtó szóvivő a tanács ülése után Kolozsváron. Csoma Botond elmondta, Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget. Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára, jelentette ki Anna Kajsa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben. Az uniós bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte, az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgépüzemanyag fogyasztás körülbelül 70%-át képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni. Amennyiben a Hormuzi szorost érintő helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést a repülőgép üzemanyagokkal kapcsolatos, esetleges összehangolt fellépés megindítására. Megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel a Magyar Tudományos Akadémia, amely egyetért a párt programjában megfogalmazott fő célokkal, olvasható a Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent közleményben. Mint írják, az MTA kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az Európai Uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint ugyanolyan fontosnak tartja az egyetemek autonóm és transzparens működését. E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel, és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll, fogalmaznak a közleményben. A Fidesz nagymértékben elutasított a fiatal generációk számára, a fiatalok lázadása nagy szerepet játszott a Tisza párt győzelmében az országgyűlési választáson, mondta Han Endre, a Medián vezetője. Elárulta azt is, hogy a Tisza párt kétharmados győzelmével bebizonyosodott, hogy a Medián közvélemény és piackutató intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák szavazatok arányát 1%-ponton belül jelezték előre. Mint fogalmaz, a két nagy párt, a Fidesz és a Tisza tekintetében teribe találták a végeredményt. Han Endre leszögezte, hogy mint arról már hónapok óta, sőt éves távlatban is beszámoltak, szakadéknak nevezhető különbség figyelhető meg a különböző életkori csoportok párt preferenciái között. A különbség annyira nagy, hogy szinte nehezen felfogható, jelentette ki, majd azt is elárulta, hogy a fiatalok sokkal nagyobb mértékben érdeklődtek az utóbbi hónapokban a politika iránt, mint a korábbi kampányok alkalmával. Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által benyújtott népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt, egyetérte ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A bizottság a népszavazási kezdeményezést egyhangulag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. Sport. Gledura Benyámin második lett azon a meghívásos oroszországi sakkversenyen, amelyet 10 nemzetközi nagymester részvételével rendeztek meg Hanti-Manszijszk autonóm körzet fővárosában. A korábbi sakkvilágbajnok Anatoli Karpov nevét viselő, és ezúttal 23. alkalommal kiírt jugrai tornán a 26 esztendős magyar játékos 5,5 pontot gyűjtött, és egyetlen vereségét attól a 19 éves fehér orosz Denis Lazaviktól szenvedte el, aki 6 pontjával megnyerte a viadalt. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően változó vastagságú, magas szintű felhőzet terjeszkedése valószínű, amely előbb a Dunántúlt, majd az ország északi felét is érintheti. A délalföldön azonban akár tartósan derült lehet az ég. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Vaszinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk a mezőkövesdi 96 éves Kovács Istvánnal elkezdett riportunkat, majd utána egy kosárkötővel beszélgetünk. Elsőként a folytatás következik.
Na, jöjjünk már haza egy kicsikét, húsvét most múlt el, nem régen. Az volt nekem eszembe, hogy vajon Pista bátyám ezelőtt jó 90 évvel járt-e locsolkódni?
Akkor jártam, mint gyerek, mert hárman voltunk, fiú testvérek, és a nagynénéket, meg a nagybácsi feleségét, meg a gyerekeiket, a lányaikat, azokat meg kellett locsolni. Az apám, azt, mikor gyerekek voltunk, azt megkövetelte tőlünk, hogy menjünk locsolkodni, igen.
Ja. De nem bandába, így nem az osztály.
Ah, mint fiatal ember, amikor itt hol voltam, mert ne felejtsd el, Péter, hogy én 18 éves koromban elkerültem Mezőkövesről. Uh-huh. Akkor már legénykedtem, és akkor jártunk, igen, már jártam, mert voltak barátaim természetesen, és miután már nem éltem Mezőkövesden, de azért minden hónapban hazajártam, mind legalább, a szüleim itt laktak, a legtöbbször legalábbis, és húsvétra mindig itt jól voltam, és valószínű akkor is locsolkodtunk, de már akkor inkább lányokat. Ja.
De akkor vödörrel nem nagyon
vagy? Vödörrel soha nem emlékszem, hogy locsolkodtam volna.
Ez már durva volt, ez pláne ilyen
hülye. Hát igen.
Akkor ilyen sokan megfáztak. De vízzel, vagy kölnivel?
A kölnit vettünk. Én úgy emlékszem rá, hogy vettünk valamilyen kölnit, és azzal locsolkodtunk. De hogy említsek meg valamit? Amióta 1986 óta hazajárok, mindig, mikor jöttem, vettem nagyon finom, hogy is hívják,
parfümöt,
és azokat az édesanyám, amíg élt, a közvetlen rokon asszonyokat, meg néhány barátomnak a feleségét is meglocsoltam. De most már az utolsó 20 évben már nem jár, vagy több mint 20 éve már nem, hanem vagy itt hol vagyok, vagy nem vagyok itten, már nem locsolkodok, nem járok sehova se locsolkodni.
Hát igen, a korodbeli lányok már...
Ja, kiöregedtek a legvelem együtt, sajnos. Ja, sőt, hát nem is tudom, hogy éle valamelyik is, hogy azokat, akiket ismertem. Egyedül a Nyitrai Pistának a feleségét, őt ismerte, és őt még meg is locsoltam egy párszor.
De akkor a húsvét az mindig nagyon fontos ünnep volt, ugye?
Hogyne, a húsvét is nagyon vártuk, ez valóban.
A gyerekeknek azért jobb ez, mint a karácsony, mert ilyenkor, igaz, hogy akkor...
Karácsony meg az volt, Péter, hogy disznót vágtunk minden házba, és vittük a hurkákat a közvetlen rokonainknak, és ott mindig kaptunk valamit.
De akkor még Pista bátyám fiatal korában nem volt divat a pénz, ugye, hanem a tojás...
Nem pénzt, hanem inkább adtak volt, aki adott pénzt, és vegye magadnak csokoládét, vagy amit akarsz. De nem sokat kaptam.
Gazdagabb volt akkor, mert akinél a pénz volt, az ritka volt az időben a pénz. Még a kocsmában sem tudtak elmenni.
Úgy van, meg a szomszédok főleg azok cseréltek dolgokat, nem pénzzel fizettek valami. Egyedül az üzletben fizettünk pénzet.
De hát az ritka volt, azt mondta nekem apósom is, aki abban az időben jött pontosan, hogy tulajdonképpen pénz alig-alig volt, vagy terményt adtak, hogyha...
Ne,
volt.
Így van, azért szoktak.
Vagy a kocsmába, aki bement, az vagy hitelbe hívott, vagy pedig
hát... Az is sokszor termékkel, és nem is akkor, amikor kapta, hanem összegyűjtve, mikor aratás volt, utána adtak búzát, vagy nem tudom mit. De ilyen volt, az biztos.
Hát ugye a summások azok másképp éltek. Pista bátyám nem került a summás sorba, ugye?
Tévedsz. Sőt, és most mondok egy dolgot ezzel kapcsolatban. Nem csak, hogy summás. Apám, mikor mi születtünk, és az én, 39-ben én akkor voltam, 9 éves, addig községi rendőr volt. Akkor már a nővérem 15 éves volt, a bátyám az 12 lehetett, én nem voltam még 10, az öcsém meg 2 évvel fiatal, különbség volt közöttünk mindegyik között, és 39-ben édesapám summás gazda lett. És úgy gondolta, és azért lett summás gazda, mert úgy gondolta, hogy a lánya már, meg a bátyám tudnak fizetni, én meg, mint vízhordó, már én is kapok valami, hogy hívják. Én 9 éves koromtól 18 éves koromig summás voltam, Péter. Sőt, mondok neked valamit, éppen mutattam neked az előbb ezt a könyvet, ami a Magyarok a nagyvilágban, és ebből én csinálok, meg már mondtam is, meg az emberek, akik ezt már olvasták, azok tudják, meg az én saját könyvemben én leírtam, hogy 9 éves koromtól 18 éves koromig el sem tudtam másképpen képzelni az életemet, mint summás életet. Az egész életemre vonat. Nos, az apám az egy kicsit már felettebb ember volt, mint az általában a paraszt gyerekek szoktak lenni, miután rendőr is lett, igaz, hogy csak községi rendőr, az nem ugyanaz, mint a városi rendőr, de vizeljük volt nekik, egyenruhájuk, ruhájuk, meg egyebek, és ő úgy gondolkodott, hogy a 3 fiából mindegyikből valamilyen iparost szeretne tanítani. És a bátyám lett az első, ő 1945-ben, mikor hazajöttünk, mindjárt elment asztalos tanulónak. A bátyámnak különlegesen nyugodt természetű és rettenetes izéje, türelme volt mindenhez. És szeretett is kéz dolgokat csinálni már akkor is. És nagyon jó asztalos szakember lett belőle, sőt, olyan, hogy mondják azokat a régi bútorokat, akiket újra csinálnak, ilyen, hogy van annak egy neve, restaurátor, igen. Hogy még 90 éves korában is, még üzéből, Debrecenből, meg Pestről is hoztak neki bútorokat. Meg itt mezőkövetés, nagyon sok ember mondta nekem már, hogy a bátyám nekik rendbe tette a régi szekrényeiket, meg asztalokat, meg egyebeket. Nagyon jó restaurátor lett belőle. No, 1948-ban mi visszamentünk Szentendrei szigetre, ahol summások voltunk, először 39-ben, utána 44-ben. 44-ben háború minket ott talált, és utána jöttünk haza, mikor már háborúnak vége lett. És 48-ban megint visszamentünk oda, akkor már nem mint summás, mert summáság megszűnt azután, hogy a nagy birtokok megszűntek, ugye a háború után szétosztották őket, akkor már mint cselédek mentünk vissza. És az édesapám elintézte azt is, hogy második fiának, már mint én voltam a második, hogy Szentendrén fölvegyenek engem, mint lakatos tanulónak, egy lakatos mesternek a kis műhelyébe. Ott dolgoztam, mint lakatos tanuló körülbelül egy jó fél évet, nem ment jó az üzlet neki, befejezte, hogy feladta, hogy, és abban az időben különben is nagy divat volt az, megszűnt egy nagyon sok ilyen magáncégek. És bement a Ganz villamossági gyárba, ő heggesztő volt már előtte fiatal korában ott, és engem pedig bevitt, mint tanulót, ott folytattam tovább a lakatos szakma tanulást. És abban az időben jött be az a 1949-ről beszélek most, 49-ben egy olyan kormányrendelet, hogy az olyan lakatos szakmát tanult vagy tanuló fiatalok, akik gondolják, hogy szeretnének tovább tanulni, annak adnak egy lehetőséget, és létrehoztak egy egyéves tanfolyamot, úgy hívták, hogy szakérettségi, amiben kimondottan, ha én, mint lakatos, nyilvánvaló mérnök akartam lenni, és én is jelentkeztem. De hogy mondjam el először is, hogy én soha nem fejeztem be 6 elemét. Azért, mert 39, akkor harmadikos voltam attól kezdve, március végén már mentünk summásnak, onnantól kezdve nem fejeztem be az évet, akkor október vagy szeptember végén jöttünk vissza, soha nem kezdtem időbe, tehát a 6 elemét én ugye befejeztem papíron, de soha nem valóságba. És mikor ez a lehetőség megadódott, én elkezdtem gondolkodni. Én, mikor fiatal voltam, jó fejem volt, de nem szerettem tanulni. Lusta voltam, és játszani az az egyáltalán, ami engem érdekelt. De mire megnőtt a fejem egy kicsi, vagy benőtt a fejem lágya, ahogy mondták, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy vajon mi lenne, hogyha én is jelentkeznék erre a lehetőségre, hogy érettségizik. Az volt az irányelve ennek az egésznek, hogy ha le tudnak érettségizni, utána mehetnek mérnöki pályára, vagy kinek mi a szakmája volt, ami a legközelebb esik hozzá, mert annak már van fizikai tudása, meg képzettsége a szakmáról. És a mérnöki azt hozzáadja, és lehet, hogy jó mérnökök lesznek belőle. Nos, én elhatároztam, annak ellenére, hogy én magam sem hittem, hogy én nekem az sikerülni fog, hogy jelentkezek erre 49-ben. És a legnagyobb meglepetésemre fölvettek, és egy év alatt leérettségiztem, és hadd mondjam el, hogy mikor kezdtem, én annyira mögötte voltam mindegyiknek, mert azok mind többet, vagy 8 elemit végeztek már, vagy már gimnáziumot is tanultak, vagy valami, hogy én szabályszerűen úgy gondoltam, hogy nekem abszolút semmi reményem itt nincs. Legnagyobb meglepetésemre, Péter, 2 hónapon belül utolértem mindenkit, és kitűnőleg érettségiztem. És utána 50-ben, amikor végeztünk, mert azt hiszem júliusban kezdtük is, június végén végeztük szakérettségit, és akkor Miskolcra mentem, és a gépészmérnöki karon kezdtem tanulni, az 4 éves volt, azt elvégeztem, és ott se volt semmi problémám. Egyetlen egy vizsgát kellett megismételni, és a legnagyobb, csodálkozásomra, a legnagyobb hasznát vettem, mikor végül is a General Motorsnál, ahol én 1961-ben, majdnem 3,5 éves Ausztrália tartózkodás után, már akkor beszéltem angolul, írtam olvasni, ha nem is tökéletesen, de jól, és akkor jelentkeztem, és próbáltam szerezni munkát a szakmámban, mint mérnök. És elmentem, illetve ahol eddig is dolgoztam, ott megígérték, hogy bevisznek, ahogy, de én autót szerettem volna tervezni, amihez pedig semmi közöm nem volt, mert mi gyártás technológiát tanultunk Miskolcon, mert azokra volt a legnagyobb szükség itten, főleg a háború után, amikor iparosítás nagyon kezdődött. Szőrös Kovács István, aki nekem nagybátyám volt, nyilván ők kimentek a feleségével, meg a lánya, meg annak a férje, akinek Tóth József volt a férje, kérlek szépen, és ez a Tóth Jóska bátyám, bocsánat, az ő gyereke volt, nem rége halt meg, ő is, várja, 26-os volt, tehát 92 évvel ezelőtt halt meg, 96 éves volt, vagy alagyi. Olyasmi, mint én vagyok most. Ja. És nagyon jó kijöttünk vele, amikor megismertem, és azóta rendszeresen járok, hogyha ment valaki, és főleg Szikki Karcsi, mióta ő is benne volt ezekben a dolgokban, ő szívesen elvisz mindig, és ott jól érezzük magunkat.
Jó, csak előtte már beszéltünk róla, hogy azért sokkal jobban tartják a hagyományokat, illetve sokkal barát.
Sokkal vendégszeretőbbek, mint mi itt Holmezőkövesden, hogy őszinte legyek. Ők még megtartsák azt, amit valamikor én úgy, mindig úgy ismertem Mezőkövesden, hogy mi vendégszeretők vagyunk. Hogyha külföldi vendég, vagy akárki jött, nem tudtunk eleget tenni nekik, de ott mindenképpen divat. Mindenképpen szívesen fogadnak bennünket mindenhol, és őszintén megmondom, az ember szívesen megy oda.
Tulajdonképpen azért a dójaiak azt a szokást tartják, még talán azt is, hogy jobban összetartozik egy-egy család, mert hát ott nem lehetett hát, olyan hatalmasan szétterülni.
Jól ismerik egymást, de az érdekes, ott is vannak, valamilyen oknál fogva haragszanak egymásra, vagy irigyek egymásra talán, de nem annyira. Jobban összetartanak, mint itt, az biztos.
Ugye ez a 100 év, 110 év azért egy kicsikét másabbá tette őket is, meg ők is lassan-lassan sajnos szétszélednek, bár az a 200 fős lakosság még talán most is
megvan. Most is megvan, de elég sokan laknak már környező falvakban, meg más helyen, mert más helyen dolgoztak, és ott maradtak, ugye. Például ennek a rokonomnak az egyik fia, az Margitál, aki igaz, hogy az csak 18 kilométerre van tőlük,
úgyhogy. Tehát az a határ mellett van.
A másik nagynénye, aki az apjának, ahogy hívják, volt, testvére volt, az meg vagy 50 kilométerre egy faluba lakik. Azzal még én se találkoztam.
Ugye Verettyó szép laka, központi település, erről legalább a hallgató is tudhatja, hogy a Verettyó mentén van, ami ott még nem egy nagy folyó. Igaz, hogy felduzzasztották, van egy hatalmas nagy tó, de tulajdonképpen gyönyörű terület.
Igen.
Csak nem az a ígéret földje volt, mert jó becsapták ezeket
az emberek. Mint föld nem olyan jó korán sem, mint a mezőkövesdi, vagy általában a magyar földek. Nem olyan jó termő, kövesség, száraz, víz sincs nagyon. Hát ugye ez egy dombos vidék teljesen, és a kutat is emlékszem, mikor ásták állítólag, akit ő vették, az előtt föltöltötte a kutat, hogy lássák, hogy van víz, mert amúgy nem lett volna víz se legik. De a legtöbb házban érdekes módon van kút, ők ástak, és van is benne víz, hát most már nem igen használják ott se, azt hiszem, most már csapok vannak minden.
Szeretted a növényeket, szeretett, most is látszik, és jöttem, néztem a parkot, amit megálmodtál. Másképp néz ki, mint ahogy te álmodtad, de szép.
Jó,
az
néz ki.
Most ez nagyon szép. Tökéletesen
meg vagyok elégedve vele. Tulajdonképpen szebb lett, mint ahogy enni, mert egy időben már nem is ittem, de ez belőle valami. De szebb lett, mint amit én vártam.
Te tervezett volt.
Igen.
Megtervezték.
Ja.
Mit terveztél? Milyen fákat hoztál volna ide?
Én hoztam volna ide azokat a kaliforniai vörösfenyőket is, amit ott építettem, és hoztam is különben. De kettőt elültettem a templomkertbe, mert miután úgy nézett ki a 2000 fordulóján, hogy nem lesz belőle semmi, akkor azt a pénzt, amit összegyűjtöttünk már a parkra, azt a templomnak adtuk, hogy a templom kertet szépen megcsinálják is. Az négy fát ültettem a templom elő, és kettő megvan, most is belőle kettő sajnos elmúlt. Akkor ültettem a templom kertbe, legalább 10 fát vettem, köztük volt kaliforniai vörösfenyő is, amit Lacki Péterrel együtt ültettünk, és benne van az én könyvemben, amit írtam az életemről, de az is valahogy nem locsolták, és elszáradt, vagy meghalt. Nem gondozták eléggé.
Hát jó, aki mindent meg akar úgy tartani, oda tényleg oda kell figyelni, gondozni kell.
Mikor ezt a négy fát ott a templom elő elültettem, Péter, én minden héten járon, mikor itt hol voltam, kimentem, és a templom először tedéből ott volt egy csap, kérlek, kezet is lehet mosni, én onnan vödörrel mindig meglocsoltam azt a négy fát. Sajnos abból négy fából kettő mégis meghalt, de csak akkor, amikor én nem voltam, itt hol érdekes módon.
Két könyvet mutattál itt nekem, de hát én a harmadikról beszélek először, amit nem tudom hány éve, mert biztos van 10-15 év, hogy adtál nekem is.
És a saját könyvem?
Igen,
az 2008-ban lett kiadva. Az már majdnem 20 éve. Jó.
Tehát az érdekesség, ugye, hogy mi a címe is?
A Matyó Vándor életútja.
Azért mindig emlegettem, amikor tanítottam, hogy igen, ismeritek azt a lehetőséget, hogy megélek 60 telet, ja. És 100 valahány nyarat.
Összesen 62 évet éltem Ausztráliából, abból körülbelül csak a 30 volt, amikor télbe éltem, mert a nyárban 1986 óta én minden évben hazajöttem nyárra itt, és a nyárra ott. Azért alakult az ki, hogy annak idején nem tudom, hány nyaram volt, meg jóval kevesebb telem volt, és ezt beleírtam a könyvbe. Erre én magam se gondoltam, mikor Ausztrália. Azt tudtam, hogy ott a nyár fordítva van, de arra, hogy én ezt kihasználom, arra én soha nem gondoltam. És fényt valóban úgy alakult az életem, hogy ezt ki tudtam használni. Annak különösen örülök, hogy tudtam élni úgy, hogy itt is gazdálkodok, meg ott is gazdálkodok. Mindenhol konyakártam volt, ott ugye nagy farmom volt, főleg 2000 óta, azelőtt egy kisebb 5 holdas farmom volt, akkor azt kicseréltem, és vettem egy 20 hektárost, és abból csináltam ezt a szép farmot, meg a házat, amire éppen nézek mögötted, ott van a munkámnak az eredménye. Tel a fákkal, és azokat legtöbbet én ültettem. Több mint 2000 fát elültettem, az biztos.
Hát, ugye ahhoz nagyon kell szeretni a természetet, de nem csak kirándulni mész, hanem benne vagy.
Így van, és imádom vagy. A természetet. Persze, én gyerekkoromban is mindig szerettem. Nekünk, azt már biztosan mondtam máskor is, nem volt földünk. De a nagybátyáimnak, nagynénéimnek, és azok elég sokan voltak, azoknak mindegyiknek volt. És én a nyári szünetben ezek a nagybátyáim, vagy nagynénéim mindig jöttek, értem, vagy szóltak, hogy Pista, kijössze velünk a határba. A három fiú közül, mi hárman voltunk fiúk, én voltam az egyetlen, aki minden esetben mentem. És nagyon szerettem. És érdekes módon, mikor kimentem Ausztráliába, nekem hiányzott is ez a, ugye ez a magyar határ az egészen más, mint az ausztrál határ. Az ausztrál határban füvet látsz mindenhol, farmot itt-ott, de azt is ritkában, fák azok vannak sok helyen, de azok is egészen mások, mint a miéké. Úgyhogy nem lehet azt, amit itt én megszoktam, hogy kimegyek a lövő felé például, és legalább 100 féle különböző termést látok az úton, egyik oldalról, meg a másik, és mindenhol egymás mellett, és mind kihasználva. Ausztráliában meg szinte sincs, egy is sincs kihasználva, viszont használják, mint legelőtt.
Más típus, mások a méretek, más az éghajlat, ugye 7,6 millió négyzetkilométeres.
Több mint 7 millió négyzet.
Mellette pedig tulajdonképpen még a 30 millió ember sincs. Akkor, amikor mentél...
Annyi mehetett. Volt, mint Magyarország. Annyi volt.
És hát ugye...
Most már 30 körül van, igen.
Tehát ritkán lakod, de nem véletlenül, már említettük, hogy száraz, legszárazabb kontinense, hiszen a belsejében csapadék szinte nem is esik. A másik, hát a tenger és a óceánpartokon, igen, van valami. De hát más típusú emberek, angol szászok kezdték, ugye, igen. Ott inkább a betelepülést nagy városokban, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth.
És főleg a déli és a keleti része az, amelyik ahol betelepítettek, és azok a városok is, Perth és Adelaide, 3000 kilométer. Adelaide, Melbourne, ez másik 1000 kilométer egymástól. Adelaide, Sydney, az már 2000 kilométer. Adelaide, Brisbane, az meg több mint 3000 kilométer. A nagy cityk, városok 1000 kilométerre vannak egymástól. Ha pedig délről fölfelé nézünk, akkor Ausztrália közepén van egy kis város, valamivel nagyobb, azt hiszem, mint Mezőkövesd, inkább olyan egerszerű nagyságú lehet ma már, és van Darwin, ami az északi részén van, de Darwin és Adelaide között, ahol van egy egyenes út most már teljesen végig, az a 4000 kilométer, és az azt is csak, már amikor én ott voltam, akkor építették az utat. Azelőtt csak földút volt.
Elhangzott riportunkban a 96 éves mezőkövesdi Kovács Istvánt hallották. Kezünkben kosarat kötünk.
Kovács Tibor vagyok, Cseves megyei kis faluban élek, Mezőtárkányon. Kosárkötőnek mondom magam, mert a gyékény kosarakat azokat kötötték. A vesszőből készült bevásárló kosarakat azt kötötték fonták, a gyékényt azt kötötték.
Megegyeztünk, hogy találkoztunk már, és hát kint a határban, amikor beszélgettünk, olyan érdekes dolgokat mondott, ami arra csábított, hogy eljöjjek a tetthelyre, ahol dolgozik. És ahogy befelé jöttünk, mutogatta, hogy ez micsoda, az micsoda, milyen anyagokból dolgozik.
Főként gyékényből csinálok kosarakat, de ez mellett még dolgozom sázsból, kákából, tehát ilyen vízi növényekből.
Hát ezt meg kéne nekem úgy néznem pontosan, hogy melyik a sázs, melyik a káka, melyik. Hát a gyékény, ez... Micsoda?
Ez a káka.
Csomó nincs rajta akkor.
Hát egy van tőbe, de egyébként nincs.
Hát ugye kákán is csomót lehetne keresni. Tehát ez egyenes szárú, és mi van a végén általában?
Hát a virágzat az sokszor rajta van, egy ilyen buga virágzat.
De nem az a békabuzogányszerű?
De ahhoz hasonló. Ahhoz hasonló. Hasonló, csak az rövid. A káka az meg megnől két és fél méterre is.
Vizes élőhelyen terem, mindenütt, ahol ezek a típusú növények vannak?
Nem mindenhol terem, hanem attól függ, milyen a talaj. Tehát a sás is csak olyan helyen terem meg, ahol nagyon tápanyagdús a talaj. A gyékény is nem mindenhol terem meg.
A sás az hosszú, lapos levelű, a gyékény pedig rövidebb, vagy szélesebb?
A gyékény a szélesebb, vastagabb. A gyékényt úgy könnyű megkülönböztetni, hogy ennek van a buzogány a tetején, aha, az a barna buzogány.
Értem, tehát akkor az a gyékény, ez a káka, a nádat, azt sokan ismerik, az a legismertebb, ugye a háztetők miatt a régen, ahol volt a vizes helyeken, azt nádat fették, meg hát most is még, hogyha kibírja fizetni, mert most már nagyon nagy pénz, ugye?
Igen, én azzal nem foglalkozom.
Ja, nem a tetőfedésed, de a náddal is foglalkozik, gondolom.
Náddal, igen, söprüt szoktam belőle csinálni, ilyen pókhálózó söprüt. Ez egy már egy kiveszett dolog, nagyon jó.
Hogy kezdte el egyébként? Mert ezt azért mindenki nem tudja. Különösen még a férfiakat mostanában már ritkán látni, inkább női szakma lett, pedig régen ez kemény férfi szakma lehetett.
Engem mindig a gyékény érdekelt, mert víz mellett laktam, sokat pecáztam, volt, hogy naponta eljártam, és akkor fönt maradt olyan fotó, amit talán még pajtásgéppel csináltam, vagy Smenával, már nem emlékszek, tehát valamikor a 70-es évek elején csináltam, és a gyékényt fényképeztem le, a gyékény növényt. Tehát ez, ha valaki élt abban az időben, hát ez egy őrültség volt. Tehát mondjuk volt 36 kocka egy filmen, tehát megválogatta az ember, hogy mit fényképez le. Én gyerekként már a gyékény növényt fényképeztem, tehát már engem akkor érdekelt ez.
Hogy ezt elő kellett hivatni még, és igen, akkor az pénzbe került, akárhogy is mondjuk, mert azért zseppénzből nem mindig jött volna ki.
Igen, tehát ez teljesen értelmetlen dolog, hogy valaki gyékény növényt magát fényképezze. Én már akkor ezt csináltam.
Annak, aki arra pazarolta, hogy a Balatonon a fürdőruhákat, meg a többit, aki pedig a gyékényt, az gondolom, hogy az a fejben is megmutatkozott, hogy a természetet nagyon szereti.
Igen, igen, igen. Hát valószínű, hogy így lehetett, már nem emlékszem erre, de persze, hát szerettem a természetet, mert hát mindig kint voltam. És akkor innen jött az, hogy megtudtam azt, hogy ebből a növényből csinálnak kosarat is, akkor elkezdtem kutatni, de hát ott környékünkön akkoriban nem csinálta senki. Aztán találtam egy embert, aki szatyrokat csinált, és kiderült, hogy kettő utcával mellettem lakik, de nem tudtam róla. Elmentem hozzá, de addigra sajnos meghalt. És akkor így megint nem tudtam megtanulni, ugye ez még az az idő, amikor nem volt internet, semmi nem volt, tehát nehéz volt tájékozódni, hogy hol lehetne ezt megtanulni. Aztán végül is találtam egy embert, orvosházán lakott, és akkor ő hozzájártam eltanulni.
Honnan? Melyik faluból? Innen?
Nem, Dunántúlon laktam, és onnan jártam el Szegedre. Orosházáról ő átjárt Szegedre, és ott tartottam folyamat. És akkor oda jártam el. Néha Békés Csabán is tartott, oda is jártam. És akkor így ismerkedtem meg a kosárkészítéssel.
Na most már azért Magyarországot bejárjuk, legalábbis a déli részt, most már ide került az északabbi részre, hát inkább középső résznek is mondható. De miért? Itt van sok nád, gyékény. Hát,
igen, itt rengeteg alapanyag van, itt a Tiszatónál szedem. Szerintem az országban itt van a legtöbb alapanyag.
Mert a Tiszató ott nincs beépítve, csak ugye védett egy pár helyen, tehát védelem alatt vannak, ez azt is jelenti, hogy ahhoz olyan ember kell, aki ért hozzá, nem károsítja a természetet, és megengedik, ugye?
Igen, 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 igen. Hát a nemzeti parkkal jó kapcsolatom van, ki szoktak írni pályázatot, ilyen nemzeti parki termékvédjegyet lehet szerezni. Ez azt jelenti, hogy természetvédelmi területről származik az alapanyag, tehát teljesen tiszta, hogy helybe dolgozom fel, tehát nem külföldről veszem az alapanyagot, nincs utaztatás, és hogy nincsen csomagolás, tehát kézbe odaadom a kosarat, és akkor viheti, akinek kell. Na most ezt megnyertem már többször, ezt a védjegyet.
Évente kell pályázni, vagy többször?
Hát lehet többször is. Hát ez mindegy, hogy hányszor pályázik az ember. Én többször megpróbáltam, mindig megnyertem a díjat.
Mert egy évre van? Vagy kettőre?
Nem. Ez több évre van. Néha leellenőrzik, hogy megfelelő-e, hogy honnan szerzem be az alapanyagot, milyen minőségben dolgozom.
Nem véletlenül találkoztunk akkor a kihajtási ünnepségen egyszer, pontosan azért, mert oda azok mehettek, akik védjeggyel rendelkeztek, ugye?
Igen, hát a jó kapcsolatom van a Nemzeti Parkkal, és akkor, ha rendezvényeik vannak, akkor elhívnak embereket, akik ezzel a védjeggyel rendelkeznek, és akkor emeljük a rendezvény színvonalát.
Védjegy az az embert is minősíti, hogy ő tudja a dolgát, de mellette ahhoz olyan terméket is kell, hogy készítsen művet, ami azért nem egy olyan eldobnivaló, gondolom.
Hát persze, persze, hát ezt megnézik. Megnézik, itt Egerbe kell leadni az anyagot, utána felkerül a minisztériumhoz, ott is megnézik, és akkor... Tehát többen döntenek erről, hogy ki kapja meg ezt a védjegyet. Nem olyan könnyű ezt megszerezni.
Hát gondolom, hogy én már nem is fogom, meg amúgy sem értenék hozzá. Borzalmasan nagy türelem kell szerintem ehhez. Nem vagyok benne biztos, de úgy tűnik, mert olyan aprólékos munkát látok itt, hogy hát bele sem mernék fogni.
Hát igen, türelem az kell. Hát ez egy ülő munka, bírni kell azt, hogy reggeltől estig az ember minden nap ül. A másik meg az, hogy nehéz munka. Tehát nagyon szorosan kell tartani, hogy megfelelő minőségű kosár legyen a végén. És ez a szorítás, ez a szorosan dolgozás, ez tönkreteszi a kezet. Tehát nehéz, nehéz munka ez. Nehéz munka az alapanyagnak a betakarítása, mert mellig bele kell menni a vízbe, hatalmas iszap. Hát tavaly például kétszer megtámadott egy darázsraj. Tehát a fejemet összecsípték kétszer úgy, hogy alig tudtam kijönni a vízből. Tehát nem könnyű munka ez. Ezért van az, hogy sajnos már az öregek kihalnak, és nagyon kevesen tudják csinálni.
Ugye régebben azért volt becsülete, hiszen más tárolóedény az agyagból készülteken kívül nem nagyon volt, mert hát jó faragtak, de a faparagás az még másabb, tehát nem olyan hajlékony, tehát nem olyan, amibe mondjuk ebbe én tennék húsvétra legalább vagy 30-40 hímes tojást, de hát még van otthon a spájzba olyan tisztes edény, kosár, amiben azt tárolták, meg hát koboz, meg ilyenek vannak. Ezek ma inkább csak úgymond divatként ki van téve dísznek, nem pedig használati eszköznek. Ha nem jól mondom, cáfoljon meg.
Hát ez egy kicsit messzebbről kezdeném, hogy régen volt a háziipari szövetkezet, és abban a szövetkezetben bedolgoztak emberek. Tehát a háziipari szövetkezet füzetést adott az embereknek, hogy ezt csinálták, közben megvolt neki a hozzáértő emberek, akik értékesíteni tudták ezt itthon és külföldön is. Na most ez megszűnt a szövetkezet, azok az emberek, azok munkanélküliek lettek, nem tanítottak be fiatalokat, mert minek, és akkor közben pedig megtörtént a rendszerváltás, és a rendszerváltással bejöttek a nagyáruházak, akik behozták Keletről az olcsó kosarat. Hogy a minősége milyen, az nem érdekelte az embereket, tehát olcsó volt. És így egyre inkább háttérbe szorult ez a kézi munkával itt Magyarországon előállított termék. És most már azért néhányan felismerik, hogy nem olyan rossz dolog ez, csak hát felnőtt egy olyan korosztály, aki egyáltalán nem is találkozott már ezzel, azt se tudja, mi az alapanyag, vagy meglát egy kosarat, eszébe se jut, hogy ezt használni lehetne.
Mosolygok magamban, hiszen azt tudom, hogy egy időben nagyon elszaladt a műanyagnak a használata, és minden műanyagból volt, ugye tartós, csak hát éppen kevésbé egészséges, és mondjuk rá, hogy a természetes anyagnak imidzse, varázsa van az életben, nem pedig a műanyagnak már nem nagyon, ruhákat is kezdik azért már úgy eldobni, illetve sok olyan műanyag tárgyat kivesznek, ami nem odavaló. Lehet azt szépen természetesből is, csak hát ugye ez drágább, hogyha minden igaz, nem?
Hát igen, drágább, de hát többet is bír, meg jobban néz ki. Tehát egy jékeny kosár 20-30 évet simán kibír. Hát nekem van itthol 1800-as évek végéről való jékeny kosarom, tehát nem hiszem, hogy egy műanyag ennél többet kibír, vagy egy ugyanilyen technikával, de szalmából készült kosár, hát az 100 évet bármelyik kibír, az simán, az a minimum, de inkább többet. Hát vannak erre példák, skanzenek, múzeumok, ahol több 100 éves kosarak vannak, ilyen 200 éves kosarak. Tehát most persze drágább, de hát tartósabb is.
Mondjuk a műanyag, én veszem észre, sok esetben 5-10 év múlva megkeményedik, törik, és hát azt már lehet kidobni, mert javítani nem lehet. Egyébként ezeket még lehetne is javítani, hogyha megsérül, nem a használattól, hanem a felelőtlen, rossz használattól.
Hát lehetne, igen, de nem nagyon kerül erre sor. Hát ami kosarat én megcsinálok, mindig azt szoktam mondani, hogy amíg én élek, addig visszahozhatja. Bármi baja lesz, csináljon vele akármit, ha annak valami baja lesz, akkor hozza vissza. De ilyen még nem nagyon volt.
Lehet akkor már használják is, tehát használatban is. Még igaz, hogy a lisztet mi nem abba tesszük, mert azért egy kiló lisztet beletenni egy 10 literes ilyen lisztes kosárba nem kell. Kevesebbet használunk azokból. Gondolom emiatt is kiment ez a divatból a konyhai használata, vagy kamrai használata.
Hát a kamrai használata az igen. A konyhai nem annyira, mert most felfedezték a Covid alatt a kenyérsütést, és szakajtókat használják a kenyérsütéshez, és most elég nagy divatja van a szakajtóknak, és ez mellett a kenyértartóknak.
Mondjuk biztos, hogy ez jobban szellőzik, mint bármi más, ugye? Mert ebbe a kenyér az addig marad meg, amíg úgy igazából a utálásra van 2-3 nap. Tovább nem nagyon, mert a régiek azok tovább tartottak.
Ennek az a lényeg, ennek az alapanyagnak és az ebből készült dolgoknak, így a kenyértartónak is, hogy a gyékeny olyan puha, mint a szivacs, rengeteg vizet képes felszívni, és a levegő páratartalmát beszívja, ezért nem engedi kiszáradni a kenyeret, de közben meg levegőzik, tehát nem is füllet bele a kenyér. És a boltba levő kenyértartók ezt nem tudja egyik se. Tehát mindegyik teljesen zárt, a fa, a fém, a műanyag, az mind teljesen zárt, belefülled a kenyér. Csak a gyékény kenyértartó tudja azt, hogy jobb benne a kenyér.
Na jó, most már akkor mondom otthon is majd, hogy az a kenyértartó nem az a kenyértartó, mert fából van, de hát az másra. A műanyag az meg aztán végképp, meg a fém olyan is volt régebben. Hamar penészednek a kenyerek benne, megszáradnak, de hát mondjuk ez kenyér típusától is függ, az természetes. De a nagyanyám kenyerét sose kellett úgy penészesen kidobni, mert megettük mire a következő sült. Ott egy hét volt, ugye általában a határidő, a szavatosság. Gondolom, ön is szívesen ette régebben az ilyen friss kenyeret.
Hát persze, ezt is verték most fel, ezért sütnek egyre többen kenyeret, hogy teljesen más az íze, mint a bolti kenyernek.
Hát persze, nincs benne kelesztő, olyan csak élesztő, egy kis kovász természetes. Kovásszal kell a kenyér, és akkor utána látok ott még kötelet is, vagy az nem az öné?
De, az sácsból készült, hát abból majd egy nagy kép fog készülni. Egy vercsükkel technikával készült kép sáskötélből.
Hú, na jó, beletapoztam, mert hirtelen azt sem tudtam, hogy ilyet, hogy képet készíteni. Hát akkor ehhez aztán még több türelem kell. Megnézni. Ja, megvan a vázlat?
Nem, ez egy másik. Ez, tehát ilyen csipkével is foglalkozom. Vert és varrott csipkével, és ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen korszakaim vannak, hogy van, amikor ruhára való csipkéket csináltam, aztán volt egy olyan időszak, amikor ruhákat csináltam, csipke ruhákat, mostanában a képeket készítek.
Tehát megvan az alap, a rajz, és akkor utána hozzá a megfelelő anyagot, ez milyen?
Kender.
Kender.
Hoppa. Kender, ez még a háború előtt készült ilyen házi készítésű kender, amit megszőttek egy régiségpiacon, akadtam rá, és mostanában már néhány éve kenderből készítem a csipkéimet. Ez a régi, elfeledett természetes alapanyag.
Hát kenderből, de hát ön már kendert itt nem nagyon látok környéken. Még volt kendert sem.
Nem, de hát az ember megvesz egy ilyen hatalmas nagy motringgal, hát az rengeteg. Azért a csipkéhez nem kell olyan nagy mennyiségű, mert elég aprólékos munka. Tehát van, alapanyagom van bőven, ilyen régi. Újhoz nem lehet hozzájutni.
És akkor ezt még ki kell valamilyen módon úgy kezelni, jobbá tenni, fésülgetni, semmi. Csak úgy, ahogy van a kenderből készült, hát nem kócs, mert már akkor ebből már...
De az egy ilyen, az egy fonal, az már meg van sodorva, és ahogy az van, azzal már lehet dolgozni. Igen.
És ezek is tartós képek akkor?
Ó, persze, hát ezeknek semmi bajuk nem lesz. Ezeket a kiállításokra szoktam készíteni, ruhákat is kiállításokra, divatbemutatókra.
Elviszi, és nem adja el, hanem jön haza. Hogy eladja néha?
Hát én eladnám nagyon szívesen, de hát mondjuk egy ruhát készítek egy évig, ennek ára van. Igen. És ezek inkább divatbemutatókon jelennek meg.
Tehát bemutatja a munkáit, de azokat lehet, hát az ágyat, amit mutatott, azt nem viszi el divatbemutatóra, de gondolom, hogy az kényelmes ágy lehet.
Hát persze, ezeket nagyon jó aludni, a derékfájást azt elmulassza egyből. Hát egy természetes alapanyag, megfelelően rugózik, de feszes, nagyon jó rajta aludni.
És hogy van, ezt most felfeszíti, és úgy lehet, vagy pedig beteszi az ágyba?
Nem, ez egy ágykeret, ami nekem itt van, és ehhez megvan a láb.
Tehát keret.
Tehát megvan a keret, a lába, minden, össze lehet állítani, rátenni az ágykeretet, és már lehet használni.
Minden, amit készít, szinte bio. Itt, mi van még itt? A szék. Azon ülök, olyasmit. Hát, kényelmes. Mondjuk sok esetben tegnap is ültem egy faszéken, mű, vagy ilyen fémes. Hát megmondom őszintén, úgy fájt a derekam, meg mindenem tőle.
Na, ettől nem fáj.
Hát majd akkor mondom, a következő értekezletet olyan székeken kellene tartani, mint az önéi. Elég sokat készít egyébként?
Hát ezeket úgy szoktam csinálni, hogyha a régi széket elhoznak, akkor felújítom. Tehát én új széket nem nagyon... Tehát régi székek felújítását vállalom, aminek elkopott az ülő része, olyan 20-30-40 éveket kibírnak ezek, tehát még a régi háziipari szövetkezetben rendszerváltás előtt készült székek mostanában mennek tönkre, és azokat javítom.
Mitől függ, hogy mibe kezd egy reggelen, amikor felébred utána, milyen munkába, ami beüt, vagy ami sürgős?
Hát általában a kosarat csinálom én egész nap, a csipke az estére marad, az a kikapcsolódás. Tehát egész nap kosarat csinálok, utána jön a csipke.
Ugye a kosár az nehezebb munka, azért ezt a pihenés a csipke.
Igen, meg hát ezt el lehet adni a kosarat, a csipkét azt nem nagyon, az nagyon drága.
Jönnek érte, vagy viszi a kosarat, hogy piacra teszi ki?
Nem, hát általában megrendelésre. Van, amikor elmegyek ide-oda, ilyen népművészeti rendezvényre. Ez változó.
De akkor megrendelésre, de nem úgy, hogy a faluba kérik, mert itt, hát őszinte legyek, nem nagyon. Van, aki ismerte, jaj, annak, akinek hosszú szakálla van, de nevét nem is nagyon tudták. Tehát azért a falu az kevésbé ismeri az ön képességét, tevékenységét.
De hát ismernek, hát volt itt már több kiállításom is a faluba, de kosarat még eddig nem vett tőlem itt senki.
Ide nem kell.
Nem. A világban mindenhol ismernek, de itt a faluban nincs igény a kosarakra.
Ugye hát, nem lehet.
Hát nem is az, hogy a faluban nincs igény, a vidéken inkább nincs igény, inkább így fogalmaznám meg. Tehát inkább nagyvárosokban, nagy rendezvényeken ott van rá igény. Ilyen kis településeken más gondok vannak.
Az most nem ide tartozik pontosan, de tudjuk mi azt általában, aki járt már falun, hogy mik a problémák.
Kovács Tibor kosárkötőt hallották Mezőtárkányból. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes